Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből olvasom Isten igéjét, a 9. fejezet 24. versétől a következőképpen. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat. Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató, azok azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom és szolgává teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok magam, ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, rögtön az elején feltűnik, mert olyan sokat beszélünk arról, hogy a keresztény hitben a versengés az nem igazából helyes, hogy ki kihez képest, és annyira nem egyszerű ez, és hogyha valakinek ez elsőre feltűnt, akkor az írás magyarázóknak a gondját is abban is osztozik, mert úgy érzik az írás magyarázók, hogy Pál Jézussal szemben nem annyira egyszerűen érthető példázatokat használ, és ezt a csomót, ezt a gordiuszi csomót majd a végén fogjuk kibogozni, hogy van ez, hogy verseny is. Nyilvánvaló, amikor a példázatokról beszélünk, ez már Cserháti Sándor a nagyszerű korintusi kommentárjában mondja, de ezt tudjuk is, hogy Jézusnál sem minden egyes eleme beazonosítható a valósággal, hanem egy valamit meg akar mutatni. A versenypályán konkrétan nem a másik legyőzését, hanem az, hogy azzal a, hát mondanám az ambíció szó, csak így a hitben ez nem annyira helyes, mert nem a saját magunk előretolását akarjuk, de mégis azt, hogy itt nem úgy van, hogy van egy elhívás ezen a versenypályán való futásra, való részvételre, és akkor hát ez a megtérésünk az elindít bennünket, és akkor ott téblából az ember meg el se indul, meg nem rohan. Tulajdonképpen az előző rész, amiről szól, az arról szól, hogy Pál apostol számára egészen világos, hogy az evangélium nem változik, az ugyanaz, azt nekünk sem kell megváltozni. Nincs 21. századi evangélium, meg 17. századi evangélium, meg evangélium, ami az afrikaiaknak szól, meg evangélium az, ami az európaiaknak szól, fehér-fekete evangélium, meg aztán gazdag evangélium, meg szegény. Nem, az ugyanaz, mindenkinek ugyanaz szól, ugyanabból a fogságból, ugyanarra a szabadságra, ugyanaz a krisztusi áldozat, ez nem változik, de vannak dolgok, amiket lehet változtatni azért, ezek a külső dolgok. Tehát tulajdonképpen Pál azt magyarázza, hogy ő nem a zsidó szokások szerint, hanem inkább csak a tartalmat kiemelve mutatja meg nem zsidó embereknek, akik a zsidó szokásokat nem ismerhetik. És hogy mindent megtesz ezért, hogy megnyerje ezeket az embereknek az Isten ügy, a Krisztus ügy számára. És azt mondja, hogy hát, hogy magamat is megfegyelmezem. És így kezdődik ez, hogy de hát nem tudjátok. És ha nem tudjátok, az azért van, hogy ez egy szófordulat és filozófusoknál, nem is ez a leglényegesebb, ott volt a közelben Isztmosz, ahol 2 évenként rendeztek hasonló játékokat, mint az olimpia, ott versenyeztek egymással, és ezt állítja, hogy a hívők elé példaképként, hogy ahogyan ők felkészülnek a küzdelemre, és azt hiszem, hogy 10 hónappal vagy 1 hónappal a verseny előttük mindent megtagadtak maguktól. Olyat, amit az embernek nem kellene amúgy, de a verseny érdekében. Azért, hogy jól tudjanak küzdeni. Nem egy törvény miatt, hanem a győzelem miatt. És olyanokat állít elénk tulajdonképpen az ige is, akik hervadó, elhervadó, múló dicsőségért, de mégis a küzdelem, ahogyan azt elérik, hogy micsoda, itt most használom ezt, micsoda ambícióval tudnak készülni és lemondani dolgokról. Gyerekekkel kapcsolatban is így van ez, hogyha valaki komoly sportul, akkor bizonyos dolgokról le kell mondania. Nem úgy vesz részt abban a társaságban, ahogyan egy nem sportoló. Ott vannak az edzőtáborok, stb. Tehát ezeket mutatja. Ami 2 kérdés még bevezetésképpen, az egyik az, hogy bennem rögtön megvilágosodott valami, hát lehet, hogy ez mások számára mindig egyértelmű, hogy néha az olyan, mint hogy az ember többféle versenypályán futna. És mert hogy van egy, ami a személyes életem, meg a családi életemnek a versenypályája, van egy olyan versenypálya, ahol a munkahelyemen kell helytállnom, van egy olyan versenypálya, ahol az én személyiség fejlődésemben kell valahogy előre haladnom, és van mondjuk a hitnek a versenypályája. És sok esetben, pláne hogyha így fogalmazódik meg, akkor talán a legkevesebb energia ott a hitnek a versenypályáján az, ami elszáll, mert valahogy az ember a kegyelem által való megigazulás miatt azt gondolja, hogy majd aztán az Isten viszi, és mindent Isten megold az ember életében. És tényleg így van, kegyelem nélkül nem is tudnánk mozogni, de Pál éppen azt mondja, hogy miközben én másokért fáradozom, én magam alkalmatlanná legyek, ő az egész élete azon az egy versenypályán van, ami a örökké valóság felé tart. Nincs külön magánélete, meg külön munkahelyi élete, meg külön szolgálata, meg külön hitbeli élete, hanem ez mind ugyanaz a pálya. Tehát ugyanaz a pálya, ahol az én életemnek, a lelkemnek a dolgairól van szó, ahol a szolgálatomról van szó, ez mind ugyanaz. És ezen a helyen, ezen a szintéren történnek aztán a személyes ügyeim, nem egy másik pályán. Hogyan kerülünk erre a pályára? És akkor három dologgal szeretnék foglalkozni. Az egyik az odaszánás, másik az önfegyelem, harmadik pedig a céltudatosság. És hogyha nem felejtem el, akkor a végén visszatérünk arra, hogy hogyan van ez, hogy versenyzünk, de mégsem az a lényeg, hogy másokat legyőzzünk. Úgy kerülünk a pályára, hogy van egy elhívás. Ha nem kellene küzdenünk a pályán, ha nem kellene megfegyelmeznünk önmagunkat, hogy jobb eredményt érjünk el, akkor a megváltás arról szólna, hogy Isten megvárja, még megtérünk, és aztán elvisz az ő mennyei országába. Az ő hívásával kezdődik, ez a hívás, és a kapcsolatban mondja János Evangélium, nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket. Tehát Jézus hívása alapján kerülünk rá erre a versenypályára. És mire hív? Megtérése, de a megtérés követnie kell, a megtérése való felhívásnak szükségszerűen követheti, vagy követi odaszánás. Egy odaszánt élet. A versenypályára szánt élet. Az Isten tervéről, az Isten útjára odaszánt élet. És hogyha Márk evangéliuma alapján nézzük a tanítványok elhívását, mert mindenki tanítvány. Tehát a megtérés az tanítványságra szól mindenkinek. Itt nincs különbség a megtérésre hívó szóban. Nincs külön speciális tanítványoknak, meg persze vannak speciális hívások, amikor Isten valakit különös elhívásban részesíti, valahol el kell mennie, vagy más népcsoportok között kell szolgálnia, de amúgy az elhívás az mindenkinek ugyanaz. A megtérésre hívó szó az azzal össze elválaszthatatlan egyben a tanítványságra hívó szóval. Márk evangélium alapján, hogyha vizsgáljuk az elhívást, hogy miért történik, miért hív el, mi a tartalma. Az első és legfontosabb, amit nagy teológusok, meg igehirdetők is mondanak, és legutóbb a Gyász istentiszteleten, vagy a megemlékezésen volt erre szó, hogy az üdvösség nem más, mint együtt lenni Krisztussal. Arra hív bennünket, hogy együtt legyünk vele, arra hívja a tanítványait, hogy együtt legyünk vele, hogy vele legyünk, hogy mi is ott legyünk, ahol ő van. Aztán a történésekből, hogyha folyamatosan olvassuk az igét, látjuk, hogy Jézus tanítja az igazságot. Tehát az elhívás arról szól, hogy együtt legyünk Jézussal, és mi magunk képviseljük az igazságot. Elmondjuk az igazságot. És aztán folytatódik ott a történés, hogy megszállott léleknek a megszállottnak a meggyógyításán, vagy a gonosz lelket az Úr Jézus kiűzi, hogy egy olyan hatalomról van szó, ami erősebb a gonosz, ami leleplezi a gonosznak a hatalmát, ami leküzdi a gonosznak a hatalmát. A hívás erről szól a tanítványok életében, és mindenki tanítvány. És erre az elhívás, hogy vele legyünk, hogy az igazságot éljük, bármilyen munkahelyen vagyunk. Mert a munkához való viszonyunk, a munkatársainkhoz való viszonyulunk is ezen a versenypályán történik. Sokféle az elhivatásunk, de ha valaki megkapta az tanítványságra való elhívását, akkor bármilyen munkában is van abban annak a munkának az elsődleges célja, hogy egyrészt Isten dicsőségére, ahogyan csak lehet, bizonyos értelemben ambíciózusan, a legnagyobb tudásom szerint végezzem Isten dicsőségére, még akkor is, amikor nem látják, és hogy ott az igazság az valahogy a cselekedeteinken keresztül, még az emberi viszonyainkon keresztül az ott világítson mások számára. Tehát az elsődleges küldetésem, akár bármit találunk ki, gyermekként mondjuk az ember szeretne mondjuk kukás lenni, vagy ilyen, vagy olyan, bármelyik elhivatást kapcsolatban gondoljuk, amit talán később már nem olyan magasztosnak érzünk, de mégis szükséges, ugye ezekben is meg lehet élni azt, hogy Isten dicsőség erre hív el, akkor már az a fontos. Nem a fizetés, nem az, hogy valahogy nyugdíjig kihúzzuk, hanem minden, amire elhívott Isten, az az Isten dicsőségét. És akkor ezzel kapcsolatban nem is olyan régen, vagy többször hallották a testvérek a példát, hogy egy olyan világban, ahol kvóta rendszer volt, hogy meg volt határozva, hogy mennyit kell valamiből termelni, akkor egy olyan helyzetben a keresztények nem a minimumot végezik, mondjuk 25 valamit kellett gyártani. És abból látszott ki, hogy valaki valóságosan keresztény, hogy nem állt meg a 25-nél, hanem annyit tett, amennyit tudott. És voltak ebből megtérések, Kínában hallottam ilyet, hogy behívatta a vezető ezt az embert, aki többet tett. Lehetett, hogy nyilván a kollégián azt mondták, hogy buzgó mócsing, meg mit tudom én, mi ezeket fel kell vállalni. És azt mondja, te vagy bolond vagy keresztény. És mondta, hogy nem bolond vagyok, hanem keresztény. Mert a munka, ahogyan viszonyul a munkájához, abban is megnyilvánult. És hogy ezért érdemes küzdeni, hogy ez így legyen. És hogyha az ember belenéz ebbe a tükörbe, és hallja az Istennek a szavát, hogy nem láttam ebben teljesnek a cselekedeteid, ez akkor meg tudjuk, hogy miért az úrvacsora vétel előtt mi az, amiért könyörgünk, hogy Isten bocsásson meg. Az odaszánás, még mindig az odaszánás. Az odaszánásnak a következménye a fegyelmezettség, hogy ezt a példát is talán az egyik részét hallották a testvérek, de most ezt kiegészítem, ez az agyagos történet, ugye, hogy a fazekas előveszi az agyagot, és három részre osztja. És az első, ebben a történetben az agyag beszél, tehát az első tör megkérdezi, hogy na, akkor elkészültél-e, mert szerintem kész vagy, hogy valamit formáljak belőled. És akkor azt mondja az első agyag, hogy hát én nem vagyok kész. Ez olyan, mint amikor Jézus hív, az ő hívása érvényes, de azt mondja, hogy én még nem vagyok kész, de hát Jézus hív. Akkor van-e még valami akadálya annak, hogy menjünk? Nem lenne szabad. De azt mondja az agyag, hogy nem vagyok kész, azt mondja a történet elmesélője, ez az agyag megy egyetemre. Holott nem értékeli le azt, hogy valaki egyetemre megy, de azt mondja a testvérünk, hogy sokszor azért megy az ember még plusz egy helyre, meg még egy plusz tanfolyamot végez, hogy az ember igazolja a semmit tevését. És lehet, hogy sokszor van benne valami. Ez csak úgy, hogy hogyan lehet a hétköznapi helyzetünkre lefordítani, úgyhogy hogy inkább a kényelmesebbet választom. Tehát az Úr küldene a tűzvonalba, de a Uram valami kényelmesebbet adja, ahol úgy nem kell annyira kiderülni, hogy keresztény vagyok, vagy ahol nem kell annyi energiát befektetni, ahol nem kell megküzdeni ezzel, amazzal. Az Isten már azt gondolnám, vagy nem azt gondolnám, hogy úgy szeretne minket küldeni, a pályán egy kicsit megsürgetni, megtámogatni, és akkor azt mondja az agyak, hogy nem ezt nem, hanem egy könnyebbet. És mivel erőszakról nincsen szó az Isten országában, ezért lehet választani a könnyebbet, és általában itt nagy bukások szoktak lenni, amikor az ember a kényelmesebbet választ. Uram, nem vagyok még kész ezt a munkát, ezt a felelősséget. Lehet, hogy valaki éppen olyan helyzetben, vagy vezető pozícióba akarják venni, és azt mondja, hogy hát nem, mert ez a nagyon nehéz felelősséget vállalni. Mindig a főnököt szídják, stb. De lehet, mi van, hogyha Isten küld oda, és ő szeretné, hogy menj. És akkor a kényelmesebbet választja. Tehát inkább még egy picit várjunk. Akkor a másik azt kéri tőle, hogy készíts belőlem ilyen kis agyag madárkákat, amik ilyen sokszínűek, és mutatja, hogy milyen szeretne lenni, de azt mondja a mester, de hát ez nem valóságos, ez egy mű dolgok, de hát mindenféleképpen ő azt szeretne lenni, és készít agyaggalambokat, lefesti őket lehetetlen színűre, aminek a valósághoz semmi köze, és jönnek japán turisták, és százával veszik. És aztán megveszik, és ott porosodnak a szobájukban, a házukban, meg azoknak a házában, akik azt ajándékba kapták. A mi elküldetésünk nem azért van, hogy vannak olyan egyházak, amik azt fogják mondani, mert ez szívünk vágya, amit lehet csodálni, amire jó ránézni, aminek úgy olyan küldetése van, ahol mindenki azt mondja, hogy igen, de hogy értelme nincs, a valósághoz nem sok köze van, nem segít senkin, de a turisták megbámulják és megvásárolják. Igaz, csak turisták, akik jönnek és mennek. És nem tanítványok. Soha nem lesznek tanítványok. Mert az az agyag nem készült fel arra, hogy valami olyan fájdalmas dolog történjen. Uram, valami olyasmit, ami nem jár fájdalommal. Ahol nem kell olyanra, mint hogyha valahogy átéljük mi is ezt, nem olykor, mint hogyha pokolra kellene szállni. Szóval kímélj meg ettől, Uram, mert inkább csak úgy rakjanak ki, aztán nézegessenek, örüljenek, de és akkor a harmadik az, amit az ismernek a testvérek, hogy én szeretnék olyan lenni, mint a fiad. Hát onnan ismered az én fiamat? Hát láttam kijönni, bejönni. Én olyan akarok lenni, mint a te fiad. És akkor gyúrja a fazekas mester, és kiveszi belőle a kemény darabokat, és a kemény darabok kivétele fájdalommal jár, és azt mondja neki az agyag a fazekasnak, hogy köszönöm, hogy ezt kivetted belőlem. Mert ezek olyan kemény dolgok, ami által soha nem formálódna az ember olyanná, mint a mester. És akkor elkészíti, megvan a külső, és akkor berakja a kemencébe, mert ki kell égetni. És azt mondja a kemencébe az agyagnak, hogy fájni fog, egy fokkal sem lesz ott melegebb, mint amennyi szükséges ahhoz, hogy azzá formálódj, hogy olyan legyél, mint a fiam. Egy másodperccel sem leszel bent több ideig, de be kell menned. És ott benne az ember úgy érzi, hogy Isten elhagyta. Az egész értelmetlen, elveszítettem a célt a szemem elől. Felesleges szenvedni, nincs célja, valahogy nem hozza összefüggésbe, hogy ez is a pályán történik. Nem ez, a pályán csak jó dolgok történnek, ott futni kell, ott teljesíteni kell, nem a pályán ez történik, történik ez a kiégetés, és valahogy, mintha valami más, ez az életemnek az a része, ami attól függetlenül történik, hogy én hívő vagyok. No, de hát a mester állja a szavát, és nem hagy el. Arra szánja magát. Én arra szántam, Uram, hogy olyan legyek, mint a te fiad. Oda szánás. Hadd tegyen azt, amit ő akar, hogy olyan legyek, mint az ő fia. Calvinnak nagyon szép a pecsétje, több verziót is láttam, egy égő szív egy kézben, valamelyik pecsétben nem ég a szív, de nekem ez jobban tetszik, égő szív a kézben, és az van odaírva, hogy a szívemet neked ajánlom fel azonnal és teljesen. Azonnal és teljesen. Uram, a szívemet neked érted égjen, neked igen, odaszánom, ez az odaszánás. Milyen jó ez a szimbólum, egy égő szív, amit odaadok Istennek, érted, odaszánom, tegyél vele bármit. És akkor a másik, amit az igében benne van, hogy aki pedig a versenyben részt vesz, mindenben önmegtartóztató, és nyilvánvaló, hogy sok-sok példát tudnak a testvérek mondani, hogy hogyan az önmegtartóztató és sportoló, és hogy példát lehet venni azokért, akik romlandó dolgokat küzdenek és fegyelmezik meg magukat, és Pál apostol ezt példaként mondja. Mert nem nincs ez ellentétben azzal, ez a fajta önfegyelem és önmegtartóztatás azzal, hogy kegyelem által van üdvösségünk. Nincsen. Mert a pályára a kegyelem által kerülünk, az üdvösséget a kegyelem által nyerjük el. De mi történik a pályán? Az Isten kegyelméből, de szükséges magukat megfegyelmezni. Az önmegtagadás egy olyan szó szerepel, hogy az egónak a legyőzése, ami a vágy. És ebben vannak olyan dolgok, amiket csinálhatnál amúgy, testvérem. Csak azért nem teszel és fegyelmezed magad, és vonod meg magadtól, hogy mások is odaérjenek a célba azon a pályán. Mert elmehetnél, és az idődet másra is tölthetnéd. De te inkább megfegyelmezed magad. Olyan megalázó volt, egyszer már mondtam talán testvéreknek, hogy egy szlovák lelkész testvéremnek mondtam, hogy mennyire szeretek a tévé előtt enni. Milyen jó, nézem a tévét és eszem. És akkor azt mondta, hogy hát ki vagy te, valami király? És milyen jó úgy megalázkodni, hogy tényleg én is beleálltam ebbe a... Azért nehéz az önmegtartóztatásról beszélni, mert a mi korunk, Pálhegyi Ferenc ír erről, hogy komfort Isten templomában él. Szóval nagyon nehéz, ugye egy ilyen nagyon kényelmes világban, ahol nagyon sok minden megvan, meleg házban vagyunk. Nagyon nehéz arról beszélni, hogy mit jelent az önfegyelem, meg hogy megfegyelem, meg nem nézem, meg hogy nem csinálom, meg hogy nem élek azzal a lehetőséggel, meg hogy nem megyek el minden adott lehetőségre. Azt mondja, és ezt felolvasom, meg a testvéreknek ajánlom ezt elolvasásra, hogy ennek a komfort templomnak, ennek a világban, amiben élünk, hogy egyre kényelmesebb technika is ezt a kényelmet szolgálja, hogy ennek van minden olyan, mint egy istentiszteleten van szószéke. És a következőt írja. Ezek a kósza gondolatok legtöbbször csak rövid élőtőek, mert kisüpri őket a fejekből egy agresszívan hízelgő hang. Körülnézünk, hogy honnan jön, akkor bekpillantjuk a szószéket, a szószék fölött vibráló fények hirdetik, reklámügynökség. A kínálatok tömege árad a szószék felől szerte a piac téren, a templom egész belső terében. Kóstold meg, próbáld ki, élj vele, pont ez hiányzik neked. A szédülő hallgató pedig csodálkozik, hogy lehet, hogy eddig élni tudtam mindezek nélkül. A reklám prédikáció meggyőzi arról, hogy szüksége van valamire, amire nincs szüksége. A káprázott pillanatnyi szüneteiben a szószék oldalán feltűnik egy írás, ahogyan Dániel próféta könyvében, hogy megmérette és könnyűnek találtatta, és az írás így hangzik, adott neki nagyot mondó száj. Adatott neki nagyokat mondó száj. Kire vonatkozik? Töpreng a látogató, és tovább indul, hogy felfedezze a templom oldaltermeit. Tehát egy olyan világban, ahol a kényelmnek ekkora szerepe van, nagyon nehéz azt hogy az embernek önmaga számára fontossá tenni, hogy önfegyelem. Pedig ott van a lélek gyümölcsei között. Ez kezdődik a szeretettel, tehát itt az önfegyelem nem arról szól, hogy én kitűnök, és másokkal szemben én sokkal többet imádkozom, hanem az a szeretetnek a következménye. Hogyha másnak is baja van az önfegyelemmel, mint nekem, akkor a legfontosabb az, hogy összefüggésbe hozzuk, hogy ez a szeretet, az Isten irántunk mutatott szeretetének a következménye az önfegyelem. Nem a saját erőlködésünknek hogy következménye. Tehát mindig azt kell kérdezni, hogyha nincs bennem elég önfegyelem, például időben felkelni azért, hogy elcsendesedjek. Vagy Isten arra indít, hogy meglátogassak valakiket. Vagy Isten embereket rám bíz, de mindig valahogy halogatom, majd a jövő hétre, majd a következő hétre, ezzel az a rokonommal beszélgetnem kellene, és mindig valahogy elmarad. Ehhez önfegyelem kell. De hogyha az önfegyelem hiányzik, akkor azt tanácsolja valaki, hogy gondolj arra, hogy mennyire fontos neked az Úr. Biztos, hogy arra fogsz rájönni, az önfegyelem hiánya miatt, hogy nem eléggé fontos. És ebből fog, amikor meglátod, hogy ő megtagadta önmagát, az ő életéből, az ő szeretetéből fog fakadni az, hogy te is fegyelmezd meg önmagad. A szükség szerint. Nehéz azonosulni Pál apostollal, mert nem nagyon látjuk, hogy ő valaha szabadságra ment. Olykor a szabadságot is lehet, hogy felülírhatja valami. Vagy azt a szabad napot, ha van. Vagy azt, amit én most nem tudom minek a megnézésére terveztem. Ez egy olyan pálya, ahol az önfegyelem az a szoros része, ahol ezzel foglalkozni kell. Egy birkózó egyszer azt kérdezte az edzőjétől, ha dohányzom, iszom és jól szórakozom, attól még birkózhatom? Az edző azt választotta, igen, de nem győzhetsz. Úgy küzdjetek másokért is, mint akik el akarjátok nyerni a koszorút. És ennek érdekében az ember megfegyelmezi önmagát. Talán ez szólt leginkább nekem az összes közül, meg hát a másik is, a harmadik a céltudatosság, hogy mifelé megyünk. És nagyon jó volt tegnap, éppen az, kár, hogy nem voltak a testvérek, akik nem voltak, nagyon szuper volt, a vizsgáljuk Cseri Kálmán igehirdetés kötete alapján a samáriai asszony történetét, és akkor a negyedik, ugye, hogy milyen az, aki vallásos azzal szemben, akinek élő hite van. Ó, nagyon fontos dolgok. Mindegyiket el kéne mondani, de most erre nincsen idő, tessék megvenni a könyvet. És akkor azt mondja, hogy a negyedik jellemvonás ennek a vallásosságnak, hogy ugye tud arról, hogy a mesiás valamikor el fog jönni, tehát tudja, de nem él úgy, hogy el fog jönni. Tehát azt mondja, valahogyan azért élni kell addig is, amíg a mesiás megjön, élünk úgy, mintha nem jönne el. Járunk a kultra, házasságot kötünk, aztán elválunk, ígéreteket teszünk, aztán csaljuk egymást, és éljük a magunk életét a mesiás nélkül. Tudjuk, hogy eljön, de semmit nem jelent számunkra. Pedig arra hív, hogy az mindig ott legyen a szem előtt, hogy merre tartasz. És hogy ott az út végén Jézus fog várni, hogy ez az út arra megy. Ma reggel felkelek, és vannak teendőim, van munkám, amit el kell végeznem, és ebben is az örökké való cél felé megyek. Hogy majd Jézussal találkozom, és majd neki elszámolok. Elszámoltatható vagy, testvérem? Valahogy keresztényként úgy kellene élnünk, hogy felelősséget vállalunk egymásért, és elszámoltathatók, és átvilágíthatóak vagyunk. Ha van egy megbízatásom, és van egy, aki kiküld engem, akkor azt kell, el kell számolnom az időmmel, azzal az energiával, amit arra kaptam, vagy pénzforrással, amit arra a célnak a megvalósítására kaptam, és hogyha a terv változott, akkor az is el kell számolnom, hogy el lehet számolnom. Szükséges. Megyünk az úton, ebben a csodálatos hivatásban, hogy a világos Krisztus világosságát visszük, és menjünk Jézus felé, hogy nagy örömmel elmondhassuk, hogy mi történt közben. És még egy nagyon fontos, sok-sok fontos mellett, hogy amikor Pál apostol arról beszél, hogy elérkezett az én elköltözésem ideje, van egy nagyon különleges szó, ami eloldást jelent, és az egyik jelentése az, amikor a hajót eloldják. De nem a semmibe megy. Pál apostol, amikor azt mondja, eljött az én elköltözésem ideje, Cseri Kálmánnak van erről egy nagyon jó prédikációja, nem a semmibe megy, nem valahova hányódik a tengeren, hanem egy meghatározó kikötő felé. Ez a cél. Így mondja. A hajók nem a semmiben tűnnek el. Amikor eloldják, már tudják, hogy hova akar megérkezni, és oda meg is fog érkezni, ha közben nem történik baj vele. Hányszor hallhatta Pál apostol hosszú útjai során ezt a vezényszót, ugye eloldozni. Ezt a hajó kapitánya vagy kormányosa adta ki mindig, analízis, indulás, eloldani. Most ez jut eszébe. Eloldja az ő kapitánya az ő hajóját, és mehet hova? Nem a nagy ködbe, hanem a biztos célra. Pontosan tudja, hova megy. Pontosan tudja, ki várja ott a túlsó parton, és mivel várja ott a túlsó parton, azt írja ott, hogy végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, melyet megad nekem az Úr az igazbíró amanapon, és nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik őhozzá tartoznak és várják az ő megjelenését. Tudom, mi vár ott rám, mert tudom, ki vár rám. Nem ismeretlen, végig kísért egész küzdelmes életemen, az ővé vagyok. Tehát ez a céltudatosság. Hoztam egy könyvet is, testvéreknek, nem felolvasásra szántam, csak hogy az önfegyelem. Pénteki alkalommal olvastunk arról, hogy Luther Márton Isten igéje iránt és szeretet miatt tanult meg Héberül. Most ez a könyv, ez kézzel van írva. Persze ki van, aztán meg van, sokszorosítva van. Hát, hogyha valakit érdekel, akkor utána megmutatom. Az összes héber szó, ami benne van a Bibliában, le van írva, hogy aki majd az igét kutatja az eredetiben, az megtalálja, hogy hol fordulnak elő ugyanazok a szavak, és milyen alakban. Micsoda fegyelem kellett hozzá. És egyáltalán nem felesleges. Hát nem kell mindenkinek héberül tudni. Amikor elmondtam ezt a Eznannennek, és hogy meg is vakult a végére, akkor azt mondja, mekkora szeretete lehetett Isten igéje iránt. Tehát a szeretetből fakad ez a fajta önmegtartóztatás. Hogy mi a feladatunk, kihez tartozunk, mi a célunk, mi az élet értelme. És mennyi lemondás, türelem, munka, kevés alvással töltött idő, és ez a nem jó cselekedetek, hanem ez a szeretetből fakadó önmegtartóztatás. És olyan szomorú valaki azt mondja, hogy nincsenek értelme. És akkor az utolsó, amit ígértem, meg fogunk nézni egy filmet, mert miközben tudósok nem jöttek rá arra, hogy van ez, hogy futni kell, és egy valaki lesz a győztes, hogy a keresztény üzenethez hogyan passzol, ezt megoldották olyanok, akik fogyatékkal élnek. Az ő életük inspirálta azokat, akik készítették ezt a rövid filmet. Fiatalok életéből ez sugárzott az értetlen világ felé. És ezért van az, hogy mi nem akarjuk, hogy ott maradjon valaki. Nagyon rossz az, amikor pont ebben az összetartásban sérelmek merülnek fel. Ezért kérdeztem rá a sérelmekre, csak még nem vagyunk annyira őszinték, hogy ezt el tudjuk mondani. Hogy milyen rossz, hogyha itt közben jön valami, valakinek a megszólása, vagy duzzogás, és továbbadom, ez mind ezt rombolja. Pedig az Isten, hogyha csak annak engednénk, amire Isten visz bennünket, akkor nem tennénk különbséget eleső és eleső között. Szimpatikus eleső és nem szimpatikus eleső. Elesett. Nem szimpatikus, akkor mutogatok. Ha szimpatikus, megmutatom, hogy milyen nagy ember vagyok, hogy megállok mellette és segítek rajta. Hát egyik sem. Az Úr. És mondhatjuk azoknak a testvéreknek, akik úgy érezték, hogy le vagyunk maradva, hogy mi nem akarunk nélküled győzni. Mert az nem győzelem. És így mondhatjuk egymásnak. Így ezt tesz egy gyülekezetet, gyülekezetet, gyülekezetté. Mi nem akarunk elsők lenni nélküled. Amen. Mennyei Atyám, igazad van, ha szólsz. Megvallom neked, hogy éppen az elcsendesedéssel töltött időmet tudta kikezdeni a fegyelmezetlenségem. Uram, ezt mind a fegyelmezetlenségnek a bűneit szeretnék letenni. Azt is megkérdezed, hogy milyen az elkötelezettségem az odaszánásom. Úgy vagyok vele, Uram, hogy igen, de ne a legkellemetlenebbre. Oda ne küldj. Arra ne hívj. Előfordult, hogy éppen ezért megszólalási lehetőség elmaradt. Bocsáss meg, kérlek. Kérlek téged, hogy fogadd a mi szívünk bűnbánatát, és mosd meg bennünket Jézusért. Amen.